Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Éppen egy légiriadó végére érkeztünk, amikor sikerült kapcsolatba lépnünk Kéno Verzekkel, aki Ukrajna egyik városából jelentkezik be itt a tetőteraszra. Kénoról azt kell tudni, hogy sajtóban szokott előfordulni, de ezúttal önkéntesként beszélget velünk, hiszen segíti, támogatja az ukrán civil lakosságot ott és úgy, ahogy lehet. Köszönöm, Kéno, hogy itt vagy velünk, és hát az első kérdésem az, hogy mi az a pillanat, amikor te eldöntötted, hogy belevágsz ebbe a segítő akcióba?
Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Tehát röviden mondva, nekem itt vannak barátaim, és amikor kitört a háború, illetve amikor úgy kell mondani, hogy Oroszország teljes egészében támadott Ukrajnára, hiszen tulajdonképpen a háború már 2014-ben kezdődött, akkor itt voltam, Nyugat-Ukrajnában, és láttam itt, hogy mi van, menekülteket, persze itt nem volt közvetlen háború bombázás, de láttam a tömegeket, akik ide jöttek, és akkor itt a barátaimmal voltam, és valamikor úgy döntöttem, hogy én nem ülhettem nyugodtan ott, ahol élek, általában Berlinben, Németországban, és nem tudom cserbe hagyni őket, nem tudok nyugodtan ott ülni Berlinben, otthon.
Többen vagytok ilyen nyugtalan németek, ugye? Tehát nem egyedül vagy ebben a helyzetben, és társra is találtál. Tehát amikor elindultok, most aztán majd taglaljuk, hogy miként is zajlanak ezek az evakuálások, akkor találtál társakra, akik szintén úgy gondolták, hogy valamit tenni kéne, nem elég a híreket követni, sajnálkozni, esetleg pénzt utalni valamilyen segély alapba.
Igen, így van. Tehát részben ukrán barátaimmal csináljuk ezeket a dolgokat, tehát viszünk segélyt a közvetlen háborús zónákba, és aztán onnan evakuáljuk embereket, de részben egy német barátommal csinálom. Véletlenül ismerkedtünk meg vonaton, egy ukrán vonaton, majdnem 2 éve, és ő egy olyan német, aki már jó pár éve él Kijevben, nem foglalkozott politikával korábban, és szintén február 22 után döntött, hogy tehát ő már itt él, ez ő országa, ahol él, és valamit kell csinálni. És vele is úton vagyunk, viszünk segélyt háborús zónákba, vagy akár például gyerekeknek, akik menekültek valahonnan, és most valahol biztonságban vannak Ukrajnában, de kell nekik segít vinni, mert ilyen belső menekültekről van szó.
Ez amikor elindultok, hogy valakit kimentsetek, ez konkrétan hogy történik? A helyi hatóságokkal tartjátok a kapcsolatot, és akkor érkezik egy jelzés, hogy XY család, Tatjana és Fedor mondjuk elhagynák azt a zónát, mert hogy közeledik a front, megkapjátok a GPS koordinátákat, és akkor elindul a mentési akció?
Nem egészen így van, tehát azt kell tudni Ukrajnáról, legalább ez az én tapasztalatom, ez az az ország a világon szerintem, ahol a legaktívabb civil társadalom van, a legaktívabb civil mozgalom. Tehát itt gyakorlatilag majdnem mindenki önkéntesként dolgozik. Valamit szervez, gyűjt pénzt, küld segéd, főz a katonáknak valamit. Tehát majdnem mindenki itt valamit csinál. Lehet mondani, hogy a lakosság 85%-a a felnőtt lakosságnak. Tehát amikor mi indulunk, akkor az azt jelenti, hogy például valahol a frontvonalhoz közel van egy humanitárius segélypont, ott dolgoznak önkéntesen emberek, ők mondják, hogy konkrétan ebben a pillanatban mi kell, jelzik, és akkor máshol valaki azt mondja, igen, ez most van nekünk, egy hét múlva vagy pár nap múlva vihetjük ezt a segélyt, vagy mit tudom én, a jövő hónapban jön valami például Németországról, és akkor vihetjük, tehát így működik. Tehát nem központi módon, hanem nagyon decentralizált módon működnek ezek a dolgok. Persze vannak olyan helyek, ahova te éppen pillanatnyilag nem mehetsz csak így. Tehát jelezni kell a hatóságoknak, vagy a helyi katonai, nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani,
vezetésnek, igen.
akkor azt kell mondani, hogy mi oda megyünk, de vannak olyan zónák, ahol egészen szabadon oda lehet menni. Persze mindenhol vannak ellenőrzési pontok az országban, és több ilyen ellenőrzési pontok vannak a közvetlen háborús zónákban, de általában ugye ez egy nagyon szabad ország, Ukrajna, nem mint Oroszország, vagy...
Mint Fehér Oroszország ott a szomszédban.
Például, igen. És ez a szabadság, az, hogy Ukrajna egy abszolút demokratikus szabad ország, az érződik a hétköznapi életben akár ezekben a zónákban is. Tehát amikor érkezel egy olyan ellenőrzési ponthoz, ahol mondjuk a frontvonal 10 kilométer távolságban van, akkor általában nagyon udvariasan kérdezik, persze fel kell mutatni az útlevelet, általában ezt fényképezik, de biztonsági okok miatt, ha mondjuk valami történik veled, meg leszel sérülve, akkor ők tudják, hogy például te vagy az. Ha tudnak téged például azonosítani, ugye? Akkor tudják, hogy te ki vagy. De én például soha nem tapasztaltam, hogy kérdezgetnek, vagy kihallgatás, nem. Ők tudják, hogy önkéntesek működnek, tevékenykednek, erre szükség van, és általában nagyon udvariasan viszonyulnak hozzád, sőt, megköszönik a segélyt, és tehát ez így működik, abszolút decentralizált módon.
Volt olyan felvétel is, amit láttam, a te posztoltad, hogy egy éjszakai tüzérségi támadás, sötétség, halszik a becsapódások zaja, és remeg az épület. Ez egy nagyon forró helyzet lehetett ott közvetlenül a frontvonal környékén. Ilyenkor mi a teendő? Behúzottok, megvárjátok, amíg elmúlik, és utána elkezdtek tovább pakolni, vagy azt tanácsolják nektek az ottani katonák, vagy hát akik felelnek ott a területért, hogy akkor jobb, ha visszavonultok, mert hogy nem vagytok biztonságban.
Hát most elvileg nem létezik egy szabály erre, ha becsapódás van, akkor ajánlható, hogy menjél bunkerbe, vagy ilyen pincébe, vagy valahova, ahol biztonságban vagy. Persze azt nem lehet mindig csinálni, mert vannak olyan területek, zónák, ahol majdnem mindig van légi riadó, és akkor például ez a zaporizsiai felvétel, amiről beszéltél, tehát ez 40 km, 60 km a frontvonaltól, de ezek a bombák, ez úgy van, hogy harci repülőgépekről elindítják, és akkor ezt nem lehet mondani, hogy hova pontosan csapódnak be. Néha közelebb van, néha távolabb, és persze, ha mondjuk a lakosság egészében tartja maga a biztonsági mondjuk szabályozás vagy ajánlásokhoz, akkor senki nem dolgozhat. Tehát általában persze ez döbbenetes. Van egy becsapódás, néha 2-3 kilométer távolságban, és akkor az élet így folyik tovább. Persze ez abszurd, szörnyű, és egyébként ez a valóság Európában, hogy egy terrorista állam bombáz európai városokat, ahol egy abszolút normális, békés élet zajlik, és akkor Európa ezt nézi. Az emberek tovább dolgoznak, mert ez kell, ugye? Mi is úgy voltunk, például most evakuáltunk barátainkat, közelében voltak becsapódások, de mit csináljunk? Tehát tovább kell pakolni, kell indulni, ha ott ül és várod a légiriadót, akkor heteket várhat, mert nincs vége. Ez egy rizikó, és persze vannak helyzetek, amikor például katonák vagy egy egység ott van a közelében, és ők azt kapcsolatban vagy velük, és ők azt mondják, hogy inkább csináljatok például reggel vagy délután, mert akkor nyugodtabb a helyzet, tehát így, csak ezt így lehet csinálni. Persze rizikómentesen nem lehet ezt csinálni.
Említetted azt, hogy hát figyelik és nézik ezt a szörnyűséget Európában. Te, amikor hazatérsz időnként Berlinben, nyilván barátaiddal beszélgetsz, és egyetlen téma ez az ismerősök körében. Ők hogy fogadják? Nem a te akciódat, mert azt megszokhatták, hogy te egy ilyen típusú ember vagy, aki egyrészt ugye Kelet-Európában otthonosan mozogsz, másrészt pedig nem sokat vacakolsz, hanem tényleg szeretsz részt venni ilyen akcióban, de hogy Berlin meg úgy általában a német közvélemény. Te hogy érzékeled? Mennyire fásult bele, vagy mennyire fáradt bele abba, hogy naponta érkeznek a Fluxuson hírek arról, hogy éppen mi történt, megint. Tehát van egy monotóniája ennek a háborús információ Fluxusnak. Belefárad-e a német közvélemény, vagy a német médiafogyasztó?
Persze, ez így van, és most én nem túl sokat szeretnék itt magamról beszélni, ugye, mert én bármikor visszamehetek, ha ezt így eldöntöm, de itt vannak a barátaim vagy ismerőseim, és ők kénytelenek itt élni, különböző okoknál fogva, tehát férfiak általában nem utazhatnak ki, nők is gyerekekkel vannak, tehát van egy feleség és egy férfi, és a feleség így eldönti, hogy nem megy ki, tehát ők kénytelenek maradni, én kimehetek, tehát ezt így szeretném leszögezni. És persze van egy háborús fáradtság, mondjuk Ukrajnán kívül, de akár Ukrajnán belül is vannak helyek, például itt, ahol éppen jelennek vagyok, Nyugat-Ukrajnában, persze sokszor nem beszélnek már háborúról, fáradtság van, persze kell kikapcsolni. Ez részben érthető, részben persze, ha olyan helyeken vagy, ahol van például itt is légiriadó, de itt általában nem történik semmi, de ahol becsapódás van, persze te nem kikapcsolhat. És érthető ez a fáradtság, a másik oldalon persze szomorú, mert van millió ember, aki ezzel él, és kénytelen ezzel élni. Én ezt nem tudom elfelejteni, és ez a helyzet. Tehát én nem szeretnék senkit megvádolni azzal, hogy most elfelejti ezt a valóságot, de jó lenne, ajánlható lenne, hogy nem feledkezünk erről, és arról, ahogy mondtam, minden nap vannak európai városok, ahol egy terrorista állam, Oroszország bombázza ezeket az embereket, és minden nap meghalnak emberek. Jó lenne ezt nem elfelejteni.
Neked a közvetlen környezetedben voltak már áldozatok, tehát olyan ismerősöd, vagy akár jó barátod, akivel találkoztál, aztán pár hónap múlva visszatértél ugyanoda, és mondták a többiek, hogy már nem él.
Hát úgy, hogy közeli barátom az nem halt meg, vagy nem sérült meg, de ismerősöm igen, megsérült, vagy a barátaimnak a rokonai meghaltak, ilyen van, igen. És persze, amikor egy barátom, vagy egy barátnőm elmondja, hogy tegnap meghalt az unoka testvérem, az persze nagyon szomorú.
Ez a költözés, vagy költöztetés tulajdonképpen, láttam fotókat erről, amint éppen a távozó családból az asszony megsimogatja a kaput, és hát valószínűleg a következő pillanatban felül a kocsira, és elmegy veletek, elindul nyugat fele. Ezeket hogy tudjátok kezelni? Mert ezek nagyon kemény pillanatok, amikor egy élet megszakad, egy életfonal, mindent föl kell pakolni, ami vihető, de hát nem lehet mindent elvinni. Az emlékek ott maradnak, az a ragaszkodás, az élet darab, amit ott leéltek az emberek, az nem pakolható össze.
Igen, hát ez egy jó kérdés, erre nincs válaszom. Ezek nagyon fájdalmas pillanatok, elsősorban az érintetteknek. Aztán úgy van, hogy mivel arról van szó, hogy meg kell menteni az életet, tehát egy hozzávaló helyzet van, tehát gyorsan el kell indulni, nem lehet ott várakozni, persze vannak könnyek, de nem lehet ott perceken át, vagy akár órákon át sírni, tehát el kell indulni, és valahova el kell menni, és ott tovább kell dolgozni, berendezkedés, minden. De ez egy jó kérdés, tehát valamikor, amikor ennek vége van, akkor jönnek a pillanatok, és nem csak pillanatok, hanem évek, vagy évtizedek, amikor valahogy feljön ez az egész fájdalom, és az újszülöttekben is ez lesz. Tehát itt az egyik oldalon annyira le van bombázva a keleten minden, tehát ez, amit Oroszország a tönkre tesz, az egyszerűen szörnyű ezt látni. De ezen kívül van egy fájdalom, és nem tudom, hogy ez hány évtizedekre lesz, de ez lesz, hogy nem tudom, 100 évre lesz. Ez egy nagyon nagy fájdalom, hogy itt milliók, akik nem csináltak semmit, békésen éltek, kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, valahova mentek, gyerekek, öregek, tehát ez nem múlik el. És valamikor feljön, és egyébként ez egy olyan ország, ami egyre jobban üresedik, egyre jobban csak nők vannak, és nem tudom, hogy ez igazából nem tudom, mi lesz itt. Csak azt tudom, hogy ez a fájdalom az nagyon nagy és felmérhetetlen. De ez a valóság, és valahogy ez az ország, én tudom, hogy ez túl fogja élni, csak ez az ár az nagyon nagy, nagyon magas.
Deportált gyermekek ügyével is foglalkoztál, sőt egy 18 éves sráccal tudtál interjút készíteni, Rostikkal, aki megmenekült. Nem részletezi ő sem, mi sem fogjuk ezt leírni, mert vannak kényes információk. Lényeg az, hogy tényleg létezik ez a jelenség, hogy gyermekek nagy számban, ukrán gyermekek kerülnek orosz területre, vagy az elfoglalt ukrán területeken kezdik az átképzésüket. Rostiknak sikerült megszabadulni, de az ő élete is azért másképp folytatódik azután, amit ő megtapasztalt. Ez a téma egy kicsit marginális volt. Hallottunk róla információkat, utalásokat, de valahogy, mintha a többi háborús esemény és aktualitás valahogy leseperte volna az asztalról, vagy háttérbe szorította volna. Mégis mennyire fontos, vagy mennyire súlyos ez a kérdés? Azért te ezt körbejártad, több információd van. Hogy állunk ezzel?
Hát ez tulajdonképpen a legsúlyosabb téma, és a legsúlyosabb dolog az egészben. Mert arról van szó, hogy tehát itt általában azt kell felfogni, ez nem egy bonyolult konfliktus vagy háború. Tehát itt van egy ország, amely szabad, demokratikus és békésen akart élni, és egy szomszédos, totalitárius állam ezt nem tűri, mert ez egy fenyegetés Oroszország számára, hogy jobban élnek itt az emberek, nem élnek mizériában, hanem normálisan élnek, itt általában minden tiszta, normális, és Oroszország ezt nem tűrheti, ugye? És ezért rátámad Ukrajnára, mert így akart élni, és Oroszország ezt nem akarja. Ezt mondva, azt szeretném mondani, hogy a gyerek téma az, hogy tömegesen deportálják gyerekeket, ez a legsúlyosabb dolog, mert tönkreteszik Ukrajna jövőjét. A gyerekek, ez Ukrajnának a jövője, és ezt akarják tönkretenni. Ez egyfajta népírtás, hogy tömegesen elviszik a gyerekeket.
Van-e arról becslés, mert ugye konkrétan nem tudjuk, hogy hányan vannak, de hallottunk ilyent, hogy több ezer, sőt tízezrekről van szó. Most ez elég nehéz kezelni ezt az adatot, de hogy te hogy látod ezt a jelenséget? Tehát itt nem arra akarok kitérni, hogy a hallgatók is értsék, hogy nem arról van szó, hogy egy-két elárvult gyermeket az okupációs erők a hátországba irányítanak, és ott valamilyen módon törődnek velük.
Igen, tehát hivatalosan az ukrán adat az, hogy körülbelül 25 ezer gyerekről tudnak, akiket deportáltak Oroszországba, vagy amelyről nincsen semmi hír, de valószínűleg Oroszországban van valahol. Ez egy hivatalos ukrán szám. Persze ők is mondják, hozzáfűzik, hogy pontosan nem tudják. Orosz részről, tehát ott van Putyinnak egy tanácsadója, egy nő, Maria Lvova-Bélova, ők egyébként nemzetközi elfogadó parancsokkal keresik, úgy, mint Putyint is. Ő másfél évvel ezelőtt azzal büszkélkedett, hogy Oroszország úgy mondván megmentett 700 ezer gyereket Ukrajnáról. Nem tudjuk, senki nem tudja, hogy ez egy valós adat, vagy nem.
700, tehát Géno, 700 ezer, nem 70 ezer, 700 ezer.
700 ezer, pontosan. Jó. Ő azzal büszkélkedett, tehát 700 ezer, még egyszer. Mi nem tudjuk, hogy ez egy valós adat, vagy miért.
Vagy csak propaganda, igen.
Az biztos, hogy egy tömegjelenségről van szó, és ha például azt veszük számba, hogy mi lesz a gyerekekkel, akik mondjuk helyben maradnak, de kénytelenek suliba menni, és ott mi folyik, akkor tényleg több százezer esetről lehet szó. Tehát ez nem csak úgy van, hogy hát mondjuk vannak deportált gyerekek, és egyébként Oroszországban van egy olyan törvényhozás, hogy mindenen lehet változtatni. Tehát ha mondjuk Mária 2 éves született Máriupolban, és őt elviszik Oroszországba, ott lehet Irina, 3 éves, és született Moszkvában. Az orosz törvény erre ad lehetőséget. Mindenen lehet változtatni. Tehát így tudják elrabolni az ukrán gyerekeket, és teljesen változtatni a történelmükön, az identitásukon, és ez népirtás egyébként. De ezen kívül vannak persze 100 000 gyerekek, nem felnőttek, akik kénytelenek elfoglalt területeken suliba menni. Ugye be van tiltva az ukrán nyelv, be van tiltva bármilyen dolog, ami az ukrán identitással vagy az ukrán állammal összefügg. Kénytelenek oroszul beszélni. Például Rostik, ugye ő nem beszélt jól oroszul, ukránul beszélt, és akkor ez baj volt, és próbáltak kényszeríteni csak oroszul beszélni. Aztán van ez a hírhet, úgymond katonai suli Oroszországban. Tehát ez már óvodában kezdődik, hogy adnak a gyerekeknek valós fegyvert. Már óvodás gyerekeknek, és aztán a suliban kezdenek lőni. Ez hetente folyik ez a katonai kiképzés a suliban. Mindez folyik, és ez is az ukrán identitás írtása, vagy elrabolása. Tehát valóban 100 000-es esetekről beszélhetünk.
Szándékodban áll ezt a témát így kikerekíteni, mert ugye egy-két interjú az nyilván rávilágít a jelenségre, de hogy mélységében is nyomasztó jellegében azért döbbenjünk rá erre a vetületre, erre az árny oldalra. Van-e terveid között például egy riportkönyvnek a megírása, vagy akár egy dokumentumfilmnek az elkészítése?
Hát azt hiszem, nálam jobb újságírók vannak, vagy lehet, hogy felkészültebbek vannak nálam, akik ezt csinálják. Tehát anyaguk vannak, könyvek vannak. Most én azt hiszem, nem hiányzik még egy könyvet írni, de nem tudom, lehet a jövőben ezt csinálom. Én, ahol vagyok, és ahol lehetőségem van, persze szeretnék erről beszélni, vagy erről írni, és ha van rá lehetőség, ezt csinálom. De valóban vannak emberek, akik sokkal alaposabban foglalkoztak ezekkel a témákkal, elsősorban ukrán kollégák, ukrán újságírók, vagy filmrendezők, és már csináltak, vagy még csinálják, és úgyha lesz például lehetőségem úgy, mint most veled, akkor nagyon szívesen elmondom, és aztán majd látjuk, hogy mit hoz a jövő.
Hát a jövő azt hozza, hogy pihensz egy kicsit, de egyébként hogy lehet kikapcsolódni? Erre vagyok kíváncsi. Tehát egy adrenalin dús bevetés után, amikor láttam olyan felvételt is, hogy sisakkal és golyóálló mellénnyel jelensz meg, tehát hogy tényleg ott van az effektív veszély közvetlenül. Szóval egy ilyen akció után azért erőt kell gyűjteni. Mennyire sikerül, hát úgymond idézőjelben kikapcsolódnod, és mennyiben segít az, hogy a városban azért két légiriadó között aránylag normálisan zajlik az élet?
Hát megint szeretném mondani, hogy nem szeretnék most magamról beszélni, tehát általában én gondolok a barátaimra, akiknek ez mindennapos valóság.
Akkor úgy kérdem kéne, hogy az ukránok, vagy akik benne vannak ebbe a konfliktusba szenvedő félként, hogyan kapcsolódnak ki, és hát nyilván te is ott vagy, és szenvedsz a magad módján, tehát akkor egy ilyen kollektív kérdés lesz ez.
Igen, hát biztos nagyon nehéz kikapcsolódni, de időnként kell kikapcsolódni. Aztán nem tudom, majd az idő megmutatja, hogy ezzel mi lesz, vagy ez hogy van. Persze ez egy abszurd dolog. Jön egy becsapódás, és rá 5 percre, mit tudom én, nevetsz, vagy mosolyogsz. Nem tudom, ez egy ilyen skizofrén dolog. Egyébként bennem nincsen adrenalin. Néha félek persze, néha nem. Általában nem lehet erre gondolkodni, mert gyorsan kell valahova menni, vagy valamit csinálni, és kész, vége, és ez van. Engem mondjuk, ami nagyon szomorú, amikor látom ezt, hogy minden tönkre van téve, ugye házak, csak ilyen romok, akkor általában nagyon, nagyon szomorú vagyok, vagy ilyen depressziós hangulatban, mert itt senki semmit nem csinált. Tehát az emberek, ez az ország csak békében akart élni, ahogy az előbb mondtam, és van egy szomszédos impérium, és ez ezt nem tűri. És akkor mindent úgy van, tudják, Oroszországban tudják, hogy nem tudják teljes egészében elfoglalni Ukrajnát, és akkor ezt az utat választják, hogy mindent tönkretesznek, mindent. Lebombázzák, és így is folyik a háború Kelet-Ukrajnában. De tudják, hogy nem fognak tudni elfoglalni nagyobb városokat, és ehelyett tönkretesznek mindent, egészen addig, amíg nincsen értelme tovább maradni, élni. Általában, amikor Oroszország mondja, hogy most úgymond megszabadított...
Felszabadított egy újabb települést. Igen, ezt szokták jelenteni.
Akkor ez már nem létezik. Ez már nem létezik, ott nincsen senki, vagy mit tudom én, egy-két ember, vagy 10 ember, ez így van. De ott élet már nem lesz, mert már nem lehet élni, mert egyetlen épület nincs már. Ez az orosz felszabadulás. Ugye, és ezt időnként, tehát vannak olyan területek, ahol visszasikerült mondjuk foglalni ezt a területet, és az látszik. De egyébként olyan helyeken is voltam, ahol egészen közvetlenül harcuk voltak, például Bakhmutban, és ez végtelenül elszomorít engem. Tehát ott nincsen, nekem legalább nincsen adrenalinom, vagy mit tudom, ez csak egyszerűen csak szomorú, és az az érzésem, hogy miért. És persze lehet magyarázni, hogy Oroszország ezt miért csinálja, de amikor ott vagy, egyszerűen annyira értelmetlen ez az egész, mert békében akarsz élni, és aztán minek? Így.
Hogyha most már a lazítás vagy a feszültség oldásról beszélünk, ugye azért vannak különböző módjai ennek. Hogy figyelted meg az italozás, az alkoholfogyasztás, az növekedett, fokozódott? Hogy most így élik meg a hétköznapokat az ukránok? Tehát, hogy van-e valamiféle összefüggés azzal, hogy többet isznak? Pont azért, hogy felejtsenek, hogy bírják a következő napot?
Én nem figyeltem igazából. Persze voltak olyan egyéni helyzetek, például emlékszem, azt hiszem télen volt tavaly, vagy az idén télen, nem emlékszem pontosan, azt voltam egy vonaton, és ott volt egy katona, aki éppen hazament frontvonalról, annyira be volt rúgva, és sírt folyamatosan, szörnyű volt, mesélt, meghalt barátairól, de általában én nem tapasztalom, nagyon fegyelmezett ez az ország, nagyon fegyelmezettek az emberek, valahogy tűrik, tudják, hogy arról van szó, hogy éljenek, vagy nem. Tehát itt életről, halálról van szó. Tehát nincs ekközött semmi, és harcolnak, vagy önkéntesen dolgoznak, tehát ez a valóság, és innen én legalább nem tapasztalom, hogy több alkoholfogyasztás van, vagy tömegesen be vannak rúgva az emberek, nem, abszolút nem. Sőt, a Kelet-Ukrajnában közvetlenül a háborús zónákban be van tiltva az alkohol, a szesz fogyasztás, nem is lehet kapni sört vagy szeszt, nem lehet vásárolni. De én nagyon ritkán láttam az embert, aki be volt rúgva. Én egyébként nem tudom, én nem iszom, nem figyelek erre, különösen nem tapasztaltam ilyesmit.
Mi lesz a következő akciótok? Most nyilván nem órát és helyszínt kérek, mert megegyeztünk, hogy ezeket az információkat azért megfelelő elővigyázatossággal kezeljük. Magyarán milyen frekvenciával kerül sor arra, hogy szállítmányt visztek, vagy evakuáltok? Hetente egy?
Hát általában, tehát én nem minden ilyen segélyakcióban veszek részt. Általában egyszer havonta vagyok itt, most hosszabb időre, nem tudom, ezt így nem lehet mondani. Nyáron volt egy kis szünet. Legközelebb én belátható időn belül, most tényleg nem mondom mikor, meg hol, mert egyébként az veszélyes lehet, akár fénykép közlés, tehát ezt soha nem csinálom közvetlenül, mert veszélyes lehet, ha az oroszok ezt követik, és akkor ez nem jó. Tehát valamikor a közeljövőben egy kisebb városba fogok menni, és oda viszek valami segélyt, generátort, meg ilyen akkumulátorokat, mert ott nincsen már áram, és így kell az embereknek, tehát ezt közeljövőben fogunk csinálni. Aztán általában úgy van, hogy nem nagyon lehet tervezni, tehát itt senki nem él úgy, hogy előre tervez, mondjuk 2-3 héttel. Talán egy héttel, vagy két héttel, de így előre tervezni nagyon nehezen lehet.
Fotókat, fényképeket említettél, azért néhány dolog megfogta a tekintetedet. Buszállomásokat fotózol, ezek gondolom, hogy nem katonai és stratégiai objektumok, és azért mered posztolni őket. Nagyon érdekesek ezek az állomások. Beszélj róluk, miért fogott meg, miért gondolod azt, hogy ebből sorozat lesz, lehet, hogy akár album is, és akkor egyben azt is kérdem, hogy az online változatára ennek a beszélgetésnek használhatunk-e azok közül a felvételek közül, vagy inkább ne?
Persze, lehet használni, tehát ezekről a kicsi buszmegállókról beszélve, régóta voltam Ukrajnában, és akkor valamikor felfigyeltem arra, hogy...
Ez a régóta, Kéno, ez a békeidőben, tehát 14 előtt.
Még 90-es évek elején először itt voltam, aztán egy ideig nem, aztán megint, de a lényeg az, hogy valamikor felfigyeltem arra, hogy díszített buszmegállók van. Részben ez egy régi ilyen szovjet hagyomány, tehát ez nem mindenhol volt Szovjetunióban, de nagyon sok helyen. Egyébként a balti államokban is helyenként lehet ezt megfigyelni, de azért úgy éreztem, hogy ezek a buszmegállók itt általában falukban különösen szépek, és ápoltak, és vannak helyek, ahol ezt folytaták, tehát részben régi buszmegállókról van szó, részben újra feldíszített buszmegállókról, és nekem úgy tűnt, vagy én úgy éreztem, hogy ez valahogy tükrözi a tiszteletet, vagy a szeretetet, amelyet az ukránok érzik a falujuk iránt, országuk iránt. Általában ezek a buszmegállók nagyon tiszták, tehát van a papír, kosár mellette, nem mindig persze, de általában ezek ilyen tiszták helyek, és szépen fel vannak díszítve, és amikor erre figyeltem, gondoltam, érdemes lenne valamikor erről egy könyvet kiadni. Én nem tudom, hogy van-e erről már könyv, vagy nem, de mivel általában nagyon kevés időm van, és nem is vagyok fotós, és nem is ismerek kiadót, aki ezzel foglalkozna. Gondoltam, valamikor csinálok egy ilyen Instagramos vagy Facebookos dolgot, és általában, ahol voltam, és láttam egy ilyen buszmegállót, fényképeztem, és idővel valamikor úgy közlem a fényképeket. Ennyi. És egyébként időnként, amikor ott állnak emberek, mondom nekik, hogy önkéntes vagyok, és most ezt a buszmegállót szépnek találom, és szeretném lefényképezni, és időnként beleegyeznek az ott várakozó emberek, hogy
őket is lefényképezem.
Fényképezem. Ezek ilyen érdekes pillanatok. Volt olyan pillanat, amikor például várt ott egy nő, és kiderült, hogy ő németül beszél, például, és akkor németül beszéltünk, és volt olyan, hogy mutattam neki a Facebook oldalomat, vagy Instagram oldalomat, és akkor ők is hozzá csatlakoztak, tehát ilyen szellemes pillanatok voltak néha.
Kéno, kellemes volt veled beszélni, bár kellemetlen helyzetekről és olyan állapotokról, amelyeket sajnos jobb szeretnénk történelemkönyvekből olvasni, és nem úgy beszélni róluk, hogy itt vannak jelen pár száz kilométerre keletre tőlünk. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk, legyen szerencsétek, mert szükség van rá további akciók során. És hát előre kérek majd, ugye ilyenkor az ember szemfüles, mint a sajtos, megjelenik ez az album, én előre kérek egy példányt, tegyél félre nekem, mert valószínű, hogy hát nem, hogy bestseller lesz, de hogy több kiadást is meg fog érni, mert hogy egy izgalmas ötlet, és azt hiszem, hogy lesz ennek keletje. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál a tetőteraszon.
Jó. Én is köszönöm a lehetőséget, és ha meg lesz a könyv, akkor meg lesz neked is egy példány. Jó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak is az érdeklődését.
A hallgatók pedig találkoznak velünk holnap, a megszokott időben, délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.